Drága mennyei atyánk, mi csodálatos, mi hatalmas a te királyságod. Hálát adunk neked azért, hogy hozzád tartozhatunk, hogy mennyei állampolgárok lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy a te gyermekeid vagyunk. Hálásak vagyunk, hogy befogadhattuk a te drága fiadat, aki megváltott minket, az ő vérével tisztára mosott, bűntelenné és igazzá tett minket előtted, Uram. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálás a szívünk a jó voltodért, a jóságodért, szeretetedért, ami minden nap az életünkben ott jelen van. Köszönjük neked, hálákat adunk az eddig megtörtént dolgokért, jó dolgokért az életünkben. Hálásak vagyunk, hogy minden helyzetből, rossz helyzetből kimentettél minket, Uram. Köszönjük, mert mi rád tekintettünk, a te igédet isszuk, és azzal táplálkozunk. És nem szomjúhozunk, mert minden napon te megadod az igédet a mi szánkba, és köszönjük, hogy elmélkedhetünk rajta, elgondolkodhatunk rajta. Köszönjük a kijelentéseket, megértéseket, köszönjük a te bölcsességedet, Uram, hogy a te bölcsességeddel dönthetünk minden ügyünkben. Köszönjük ezt neked, Uram, hogy van isteni bölcsesség, ami felülről jön, és a földi bölcsességet félretehetjük, Uram. És a saját elgondolásainkat is félretehetjük, mert Krisztus értelme a miénk, és azáltal gondolkodunk. Hálás a szívünk a Szent Szellemért, aki bennünk él, és elvezet minket minden igazságra, és tanít minket minden napon. Köszönjük, hogy őre figyelhetünk, és a drága Szent Szellem megnyitja a szánkat, arra, hogy a te üzenetedet mondjuk, amit a mai alkalommal is megteszünk, Uram. Köszönjük és átadjuk ezt az irányítást a Szent Szellemnek. Hálásak vagyunk a te beszédedért, a te szavadért, Uram, amit minden napon kimondunk, a te igédért. Köszönjük, hogy élet van a te igédben, és levág minden rendellenességet, és helyreállít mindent, ami rossz az életünkben. Köszönjük, Atyám, hogy a te utadat járhatjuk, a te parancsolatodat betarthatjuk, hogy szeressünk téged, és szeressük a társainkat. Köszönjük, Uram, hogy a te szeretetet kitöltetett a mi szívünkben Szent Szellem által, és ez a szeretet kiárad rajtunk keresztül, és Uram, a mai napon is áraszt ki az emberek fel ezt a szereteted rajtunk keresztül, hogy érezze meg és lássa meg a világ, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és halljanak tőled, Uram, rajtunk keresztül, és érintse meg a szívüket, hogy te hozzád leboruljanak, és imádjanak téged, és befogadjanak téged a szívükben, és a te utadat járják ők is. Hálákat adunk, Uram, a mélyreható szívedért. Köszönjük, hogy összeköttetésben vagyunk veled, kapcsolatban állunk veled, mély kapcsolatban. Köszönjük ezt neked, Uram, ezt a szellemi kapcsolatot, veled is, és egymás között is a testvérekkel. Hálás vagyok azokért, akik itt vannak, Uram, a mai alkalom során is. Köszönöm az ő életüket. Hálás vagyok azokért, akik hallgatnak minket az interneten. Köszönöm az ő életüket, szívüket. És a mai napon is nyisd meg a szíveket, Uram, hogy befogadják a te igédet, azt a magot, amit te mai napon akarsz a szívükbe táplálni, a szívükbe ültetni, és az a mag mélyen gyökerezzen meg, és fává nőjön. Hogy a hit gyümölcse megteremjen az életükben, Uram. Mindenféle téren, a testükön, a szellemükbe, lelkükbe, a lelki világukat helyrehozza a te igéd, Uram. Köszönjük azt a vágyat, ami a szívünkben van, Uram, te irántad. Köszönjük, hogy ez a vágy nem alszik ki, hanem minden napon megújítjuk, megelevenítjük, fellobban ez a tűz a szívünkben. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Köszönjük neked a te szavadat, amivel megteremtetted a világot. Megteremtettél mindent, a növényzetet, az állatvilágot, minket, embereket. Köszönjük neked, hogy megteremtetted a levegőt, amivel lélegzünk. A földön, ahol járunk. A napot, a csillagokat, ami fénylik nekünk az életünkben is. Köszönjük, Uram. A Jézus drága szent nevében hálákat adunk, és köszönjük, hogy megőrzöd a szívünket, és te látod a szívünk vágyát, és köszönjük, hogy te beteljesíted a szívünk vágyát, ami te tőled van, Uram. Köszönjük, hogy előre léphetünk, és nem hátra, Köszönjük, hogy nem a múltban kotorázunk, hanem előre tekintünk Te rád, a Te igédre, és megcselekesszük, ami a Te szíved vágya, ami a Te akaratod, Uram. Mert összeforrt a szívünk veled. Hálásak vagyunk ezért, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy hit van a szívünkben, és nem kételkedünk, és bizalommal járulunk a Te királyi trónod elé, és letesszük a bánatunkat, és irgalmasságot adtál nekünk, és az imádságainkat oda helyezhetjük a lábaidhoz, Uram. És köszönjük, hogy Te meghallgatod minden imáinkat, és megválaszolod a mi hitünk alapján. Hálásak vagyunk, Uram, a drága Szent Szellemedért is, aki bennünk lakik, aki megújít, megelevenít minden napon, ahogy Jézust is feltámasztotta és megelevenítette. Köszönjük ezt neked, Uram, hogy ebben az életben, ebben az új időkorszakban itt élhetünk a Földön, és megcselekedhetjük a Te akaratodat, hogy elmegyünk és hirdessük az evangéliumot minden népnek. Rátesszük a kezeinket az emberekre, és meggyógyulnak, mert a Te erőd árad ki rajtunk keresztül, Uram. Köszönjük, hogy mindenben Te vagy az első. Hálásak vagyunk, Uram, a mi életünkért, a családunkért, hogy igazgatod a családunknak a szívét is, minden egyes tagjának a szívét. Hálásak vagyunk, hogy neked adhattuk az életünket, feláldozhattuk az életünket, a testünket Te neked, Uram. Hálával áldozunk neked mindenért és mindazokért, akik a Te királyságodban vannak, és imádkozunk, Uram, hogy eléd járuljanak azok, akik még elveszettek az üdvösségekért. Előszólítjuk az üdvösségeket a Jézus drága szent nevében. Amen, amen, amen.
Köszönjük, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztust, aki elvégezte a munkát a kereszten, és a húsvétot követő 40. napon felemelted őt a jobbodra, és ezzel felmagasztaltad őt. Megemlékezünk a mennybe menetelről a mai nap során. Hálát adunk, Atyám, a drága Szent Szellemedért, aki az Úr Jézus Krisztus helyett jött el a földre, aki Isten képviselője ma, és köszönjük, Szent Szellem, hogy Te hatalmasabb vagy minden problémánál. Átadunk neked minden folyamatban levő ügyet, előttünk álló helyzetet kimunkálásra, és szólítjuk a mennyei megoldásokat minden életre és minden helyzetre. Hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy a győzelem útján vezetsz bennünket, és a javunkat munkálod. Neked adunk minden dicsőséget, mennyen és földön, a Jézus nevében.
Hálákat adunk az itt jelenlevő kenetért, és ez a kenet betárolódik ezekbe a zsebkendőkbe Jézus nevében, ahogy Pál testéről is elvitték a kenetes zsebkendőket, és rátették a beteg testekre, és ahogy megérintette a beteg testeket. Ugyanúgy ezek a kendők is, ahogy megérintik a beteg testeket, úgy szabadulások, gyógyulások történnek a Jézus nevében, mert Isten ereje, kenete van ebben a zsebkendőkben eltárolódva, és csodák, jelek történnek a Jézus drága szent nevében. Amen. 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 Foglaljatok helyet, és belekezdünk a mai tanításba, aminek azt a címet adtam, hogy Isten szelleme tanítson, és ne a saját elméd. Egy rövidke kis tanítás lesz, de hiszem azt, hogy megfogja a szíveteket, és fogjátok alkalmazni ezeket a dolgokat, ezeket az igéket, elmélyedtek benne Jézus nevében. Az első igénk a János 6.45. János 6.45 azt írja, hogy megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jön. Amen. Ezek Jézus szavai voltak. Ennek az igének van egy előképe az Ószövetségben, ami az Ézsaiás 54.13-ban olvasható, amit el is olvasunk. Ézsaiás 54.13. Aki tud követni, az lapozzon velem oda. Azt írja, és gyermekeid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz gyermekeid békessége. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Ez már az Ószövetségben meg lett profétálva, hogy mi az Úr gyermekei leszünk, és ő fog minket tanítani az ő szelleme által. Tehát az Ószövetség profétái egy olyan új szövetségről profétáltak, ahol maga Isten a szelleme által tanít bennünket, mert mi ebbe élünk már itt az új szövetségből. Ők a kijelentésből származó ismeretről beszéltek, amit mi megkapunk kijelentésből, Isten igéjéből, amely a szellemünkön keresztül nyilvánul meg. Ők arról profétáltak, hogy az új szövetségben Isten szelleme fog minket tanítani, ami által kijelentéseket, megértéseket kapunk az ő igéjéből. Az Ószövetség idején Isten a külső emberen keresztül, vagyis az öt érzékszerven keresztül kommunikált a népével, a saját népével, a zsidó néppel. Tehát mit jelent az öt érzékszer? Látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés. Így kommunikált Isten a népével. Azért tette ezt, mert ők nem voltak újjászületve. Tehát nem tudott a szellemükön keresztül velük kommunikálni, mert nem tudtak újjászületni. Ezért nem érzékelték Isten üzeneteit, amelyeket ma a Szent Szellem jelent ki nekünk az új szövetségben. Tehát valami módon azért Isten kommunikált az emberrel. Az 1 Korintus 2.14, ezt az egyszerű fordításból olvasom fel nektek, ezt a múltkor is hallottátok ezt az igét, ami azt írja, hogy akiben csak a régi emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten szelleméttől származó dolgokat. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor még nem voltunk újjászületve, az olyan volt, mint az Ószövetségben éltünk volna még. Tehát a szellemünk nem volt megújítva. Tehát nem tudja Isten dolgait felfogni, aki nem születik újjá. Tehát számára mindez csak bolondság. Mikor beszélünk egy elveszettel, beszélünk Isten igéjéről, mondunk csodákat, vagy elmondjuk, hogy hogy történik meg a csoda, vagy a kézrátétel útján, nem hiszik el, bolondságnak tartják. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni. Tehát nagyon fontos ezt tudni. Az ószövetségi hívők olyanok voltak, mint a gyermekek, akik nem tudják felfogni a szellemi dolgokat. Tudjuk azt, hogy egy gyermek számára ugyanis lehetetlen elmagyarázni a Bibliának a szellemi oldalát. De ennek ellenére mégis vissza kell őt tartani a rossz és a gonosz dolgoktól. Például a lopástól, vagy hazugságtól, és sorolhatnám még a rossz dolgokat, amitől vissza kell a gyermekeinket tartani. Milyen világot élünk, hamar beleviszik a gyermekeket a rosszba. És erről is ír Isten igéje. Isten igéje ezért egy helyreigazítást, kiigazítást alkalmazására tanította a szülőket az igéjében. Három példabeszédes igét fogok felolvasni az egyszerű fordításból, nem kell odalapoznotok, csak figyeljetek az igére. Példabeszédek 13.24 azt írja, hogy aki nem fenyíti meg a fiát, amikor kellene, nem szereti igazán. Aki pedig valóban szereti, idejében megfegyelmezi. A következő ige a példabeszédek 19.18. Fegyelmezd meg a fiadat, amíg még van remény. Tehát időbe kell elkapni a gyermekeknél, hogy ne essenek ki Isten kegyelméből, hogy ne menjenek a világi úton. Tehát amíg még van remény, tehát fegyelmezd meg a fiadat, amíg még van remény, de ne engedd, hogy a haragod elragadjon és összetört. Ez azt jelenti, hogy azért ne annyira fenyítsük a gyereket, hogy agyon üssük. Tehát nem kell minden nap agyonverni a gyereket, hanem szeretettel kell fenyíteni. Szeretettel kell fenyíteni, hogy ne menjen a rossz úton. Harmadik ige a példabeszéd 22.15. A gyermekhez könnyen tapad a bolondság, de a fenyítés pálcája elüzi tőle. Tehát ezek olyan dolgok, amiket igenis kell alkalmazni. Az Atya is megfenyít minket, az Atya is adja az ő igéjét, hogy ne azon az úton menjünk, hanem az ő útján menjünk. De aki ellenszegülő, aki nem akar, az viszont rossz úton jár, és úgy jár, ahogy jár. Rosszul fog járni, porul fog járni. Az Atya is minket megfenyít, és azt a fenyítést el kell az Atyától fogadni. és ki kell magunkat igazítani, és helyes útra kell lépni. A fenyítésnek a héber jelentése azt jelenti, hogy tan, tanítás, útmutatás, példa, korrekció, javítás, helyesbítés. Aztán van még feddés, fenyítés, fegyelmezés, figyelmeztetés. A gyerek talán nem érti azt, hogy mit is jelenthet az, hogy az ördögnek álljon ellen. De amikor az ördög lopásra készteti, akkor mégis nemet mond neki, mert fél a büntetéstől. Ugye régen nem volt szabályzatban, amikor rosszat tett a gyerek, hogy a szülő nem veszőzhette meg, vagy nem üthetett egyet. Nem agyon ütni kellett, hanem azért meg kellett fegyelmezni, és tudta azt, ha rosszat csinál, akkor bizony lesz dádá. És ugye mégiscsak félt attól, nem merte megtenni a dolgokat, mert félt attól, hogy kikap. Hasonlóképpen az Ószövetségben a választott nép, akik a zsidók voltak, a választott nép is került el bűnt, mivel féltek Isten büntetésétől, a törvény megszegése miatt. Ugye tudjuk, hogy Isten adta a 10 parancsolatot, ugye, ami a 10 parancsolatban leírtak, vagy az 5 Mózes 28-ban le vannak írva az áldások, és le vannak írva az átkok. És ha azt megszegték, akkor bizony volt átok, amikor azt mondta Isten, hogy az, ha ezt teszed, akkor ez fog belőle történni. Tehát ha nem azt teszed, amit Isten mond, akkor átkozott leszel, de azt teszed, amit Isten mond, akkor áldott leszel. És ehhez el is olvassuk a két igét. Az 5 Mózes 28-ban két igét fogok csak ebből felolvasni, mert nagyon jó, ha erre figyelünk, és ne felejtsétek el, ez az Ószövetségben volt. Az egyik ige, amit fel fogok olvasni, a 28-ban az első ige, először, azt mondja, ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Halleluja! Tehát azt mondja, ha te szorgalmasan hallgatsz. Tehát te vagy az első, akinek lépni kell, hogy te szorgalmasan hallgass, amit az Úr neked mond, és azt tegyed. A 15-ös vers azt írja, ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyet én parancsolok ma néked, reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Ugye? Meg van írva. Ha azt teszem, amit az Úr mond, akkor áldott leszek, ha pedig nem teszem azért se, amit az Úr mond, mert ellenszegülök, akkor megnézhetem magam. Magamra vonzom a rosszat. És még egy igét itt a Mózes igéből, a 2 Mózesből, a 15-26-osban már le van írva, 2 Mózes 15-26-os igében, már itt a könyvnek az eleje fele, le van írva, azt mondja, hogy ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód. Halleluja! Tehát mi vagyunk az elsők, akiknek mindig a lépést meg kell tenni. Miénk a döntés, szabad akaratunk van. Vagy megcselekeztük, amit az Úr mond az igéjében, vagy pedig azt tesszük, amit a világ mond, a világi gondolkodás. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit ír Isten igéje. Mai napon is ez így van. Tehát a mai napon is, és nem Isten ver meg, hanem magunkra vonzuk a rosszat. Tehát itt összekeverik nagyon sokan, hogy Isten megver minket. Így van leírva az igében, de nem jó a magyarázat hozzá nagyon sok helyen. Tévesen magyarázzák el az igéket. Halleluja! Tehát Isten hozott törvényeket abban az időben, amire azt mondta a zsidó nép, hogy be fogja tartani. Tehát Isten meghozta a törvényeket, mert megígérték, hogy be fogják tartani, de természetesen nem tudták betartani, és így magukra hozták a büntetést. és a büntetéstől való félelem azért valamilyen szinten kordába tartotta őket, de ugyanakkor meg is akadályozta őket abban, hogy elfogadják Istennek a szeretetét és a jóságát. Ez volt az Ószövetségben. Az Új Szövetségben is be kell tartanunk Isten parancsolatait. Nézzük meg, menjünk együtt oda a Máté evangélium a 22-es fejezetéhez. Máté evangélium 22-es fejezetében van leírva, hogy Isten új parancsolatot hozott nekünk. Azt mondja a Máté 22-ben a 37-től 40-ig. Jézus pedig mondta nékik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első nagy parancsolat. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mind magadat. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a profétai beszédeknek. Halleluja! Tehát azt mondjuk, hogy betöltötte Jézus a törvényt. Tehát a törvényben meg volt írva a 10 parancsolat, de 10 parancsolatból olvashatsz itt. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Az meg volt a 10 parancsolatban is. Teljes szívedből, teljes lelkedből. És az is benne van, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát csodálatos, hogy ennyit kell ahhoz tennünk, hogy az új szövetségben tudjunk élni. Ezzel betöltjük az egész törvényt, ha így élünk. Tehát nagyon fontos erre rá fókuszálni, mert ez a két parancsolat az alapja az életünknek. Nagyon fontos erre rá figyelni. Az Ézsaiás 53.6-ban azt írja az Úr, hogy de az Úr mindannyiunk vétkét ő rá helyezte, vagyis Jézusra, amelynek az új szövetségi utalása az 2 Korintus 5.21, ami nagyon gyakran elhangzott igevers, 2 Korintus 5.21 azt írja, és ugyanazt mutatja ez az ige, hogy ő rá lett helyezve minden vétkünk, hogy azt írja, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ez a 17-es, mert újjá születtünk, és a 21-es ige pedig azt írja, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává legyünk ő benne. Halleluja! Tehát ő rá lett helyezve minden bűnünk. De ezt csak úgy érjük el, ha újjászülettünk, ahogy a 17-es vers írja. Halleluja, köszönöm, Uram. Tehát itt Jézus az új szövetségről beszélt, amelyben a bűnök büntetése őrá lett helyezve. Többé már nem a büntetéstől való félelemből szolgálod a jó Istent. Tehát nem kell félned attól, hogy büntetés jön rád, hanem félelemmentesen szolgálod Istent. Szeretetből kell szolgálnod őt. Mert ő elküldte a fiának szellemét a szívedben, és ha te befogadtad őt, a gyermeke lettél. Ez az ő szeretete. És neked is szeretetből kell őt szolgálni. Azért is szolgálod őt, mert megváltozott a természeted az újjászületésen keresztül. A 2 Péter 1.4-et az egyszerű fordításból olvasom, gyönyörűen le van írva, hogy egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása által kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni természetben. A világ romlottságának gyökere pedig az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. Halleluja, hogy az ő isteni természetében részesülhetünk. Isten képmására lettünk teremtve. Most már olyan jellemed és tulajdonságod van, mint Istennek. Nézzük meg a Galata 5.22-ben is mi van leírva. Ezt mind megkaptuk újjászületésünkkor. Galata 5.22. A szellem gyümölcséről beszél. Galata 5.22 azt írja, de a szellem gyümölcse. Szeretet, öröm, mondjuk együtt, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség, halleluja, És az ilyenek ellen nincs törvény. Dicsőség az Úrnak, ezek szellemi dolgok. Dicsőség az Úrnak. Tehát Jézust befogadtuk az újjászületés által. Jézus vére megmosott, igazzá tett, büntelenné váltunk. Megkeresztelkedtünk a Szent Szellemmel, ezért nyelveken imádkozunk. És a nyelvek imájával, a nyelvek imája az egy közös nyelv az Atyával. Ő megérti, ha nyelveken imádkozunk, hogy mit imádkozunk hozzá. Krisztus értelme a miénk, Isten igéje folyamatosan átformál minket. A menny összes erőforrása a rendelkezésünkre áll. Jézus nevét használhatjuk, amiben hatalom van. Parancsolhatunk az ellenségnek, mert hatalmat kaptunk rá. Hát kell lennél több nekünk? Minden a miénk. Minden. Használd ezeket az erőforrásokat, és engedd meg, hogy a Szent Szellem vezessen, és tanítson a szívedben, a bensődben. Halleluja. És a megvallás közepette az ellenállás jött elém. Ezt hozta az Úr, ezt a szót, hogy ellenállás. Álljunk ellen az ördögnek. Gondolkozzatok azon el, hogy milyen példák vannak előtted, mikor valami vagy valaki ellenáll, hogy hogyan működik ez. Parancsolni kell az ördögnek. Mikor egy kutya támad, ellen kell állni, rá kell parancsolni. Hát Jézus nevét azért kaptuk. Hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk az ellenség minden erején. Akkor, ha ráordítasz, rá szólsz az ördögre, parancsolsz neki, akkor az megszűnik, ellenáll és elfut. Elfut előlünk. Tehát ez a szó jött, hogy ellenállás. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most átadom a szót Bor Ferenc pásztornak, aki a mennybe menetelről fog tanítani minket, mert jövő héten pünkösd, és az én tanításom is, és pásztor tanítása is egy kis előétel számotokra. Hallgassátok őt nyitott szívvel, szeretettel.
Áldottak vagytok az Úr Jézus Krisztusban. Azzal kezdeném, ami elhangzott igében és elhangzott magyarázatban is, csak itt az Úr jobban rávilágított. A 5 Mózes 28.15-ben ugye elhangzott, hogyha nem engedelmeskedtek az Úrnak, reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Ezt a pásztorotok is elmagyarázta, hogy az engedetlenség következménye az átok. Egy mondattal jobban szeretném megvilágítani, hogy ez az ige sor azt is mondja, hogy nem Istentől van a büntetés, nem Istentől van az átok. Benne van a sorok között. Hogy reád jönnek az aratás következtében. Az engedetlenség következtében. Tehát lényeg az, hogy nem Istentől van, itt kivilágzik ebből a pár sorból, hanem ez az ember helytelen cselekedetének és a helytelen viszonyulásának a következménye. Ezen a héten csütörtökön volt Jézus mennybe menetele. Gyakorlatilag most megemlékezünk erről az emléknapról. Jézus felmagasztalása és mennybe menetele a tanításom címe. Húsvét után a 40. napon egy fontos eseményt rögzít a Biblia. Mert a pünkösd az ugye a húsvét után az 50. nap. Ez nem más, mint az Úr Jézus felmagasztalása és dicsőséges felemeltetése az Atya jobbjára. Ezt olvassuk el az apostolok cselekedetei 2.33-ban, hogy mit jelent az, hogy felmagasztalás, vagy mitől történik a felmagasztalás. Apostolok cselekedetei 2.33-nak az első fele. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván. Tehát, amikor az Atya Jézust felemelte, a jobbjára ültette, ezzel egyidejűleg őt felmagasztalta. Erről szól a az írás. Három fontos lépésről fogok beszélni, a megjelenés, az ígéret és a felemeltetés. Tehát az első pont a megjelenés. Jézus a szenvedése és halála után 40 napon át többször megjelent, megdicsőült testben a tanítványoknak. Egy picit szeretném elmagyarázni, hogy mi a különbség a fizikai test és a megdicsőült test között. Pásztorotokkal is többször beszélgettünk erről. Először is a fizikai testben a vér kering, és ez biztosítja az életet. Tehát az egyértelmű, amikor a háziasszony a tyúk nyakát elvágja, kifolyik a vér, nincs benne élet. Ugye? Ez jó szemlélteti a dolgot, hogy az élet a vérben van. De ez meg is van írva a 3 Mózes 17-14-ben, a versnek az első felében, mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Ilyen egyszerű. Nézzük meg, hogy mi a megdicsőült test. Jézus megdicsőült testben támadt fel, viszont az ő testében akkor már nem volt vér, mert az a kereszten kifolyt. Helyette Isten dicsősége áramlott az ő testében a vér helyett. Ezért a megdicsőült test romolhatatlan, és az elragadtatáskor mi is meg fogjuk kapni a megdicsőült testet, erre ígéretünk van a Bibliában, és az a test is romolhatatlan lesz, tehát a betegség nem tudja támadni. Én úgy tudom az én felfogásommal ezt szemléltetni, ha nem szimpatikus, akkor nem kell elfogadni, hogy van fizikai test, amikor megérintjük egymást, megüleljük egymást, érezzük egymást testét fizikailag. Van a szellem, amit nem látunk, nem tudunk megérinteni, de az írásokból tudjuk, hogy vannak szellemek. Na most a megdicsült testét én úgy látom, hogy ez a kettőnek a keveréke. A fizikai testnek van akadálya. Zárt ajtón nem tudok átmenni, csak a kinyitom. A szellem előtt nincs akadály, mert mindenen keresztül tud hatolni. Idáig stimmel? Most jön a megdicsőült test. Én azért látom a fizikai és a szellemi testnek a kombinációját a megdicsőült testben, mert hasonlóan működik, ahogy le van írva, amikor Jézus megjelent az apostoloknak. Először azt nézzük meg, hogy a Lukács 24.39 mit ír. Tehát oda térek vissza, hogy a fizikai testben kering a vér. Amikor Jézus feltámadt, és megjelent a tanítványoknak, nézzük meg, hogy mit mondott, hogy miből áll az ő teste. Lukács 24.39. Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. Tehát Jézus, amikor föltámadt és megjelent a tanítványoknak, akkor ő azt mondja a testéről, hogy csont és hús. Nem mondja, hogy vér. Mert a vér az már kifolyt a kereszten. Elmegyünk a János 20-hoz. Egyszerű fordításból olvasom a 26-27-es verset, és meg fogjuk látni, hogy a megdicsőült test előtt nincs fizikai akadály. Tehát János 20-ban 26-27, egyszerű fordítás. 8 nappal később a tanítványok újra összegyűltek, és akkor már Tamás is velük volt. Ekkor Jézus ismét megjelent közöttük, pedig az ajtó zárva volt. Békesség köszönt nekik. Tehát a megdicsőült testnek sincs fizikai akadály. Ebből azt látjuk. A megdicsőült test nem szellem, mert látható és tapintható. Mert maga Jézus mondta azt, hogy gyertek, lássátok az én testemet, és tapintsátok meg, főként Tamásnak, ugye, hogy hitetlen Tamásnak, hogy dugja be az ő ujját a sebeibe, hogy lássa meg, hogy ő Jézus. Tudtok követni? Olvasom a 27-est is. Aztán Tamáshoz fordult, tedd ide az ujjadat és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és tedd az oldalamba. Ne kételkedj többé, hanem higgy. Tehát a megdicsült test is látható és tapintható. De mégsem fizikai test, mert nincs előtte fizikai akadály. Tehát az zárt ajtón keresztül is be tudott menni. Jézus tanított Isten királyságáról, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy ő él. Tehát, hogy ő van ott közöttük személyesen. Az egyik alkalommal, amikor együtt voltak, azt parancsolta nekik. Egyszerű fordítás, apostolok cselekedetei 1-ben, 4-es, 5-ös vers. Az atya megígért nektek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg ő be nem teljesíti az ígéretét, mert János vízbe merített be, titeket azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni. Második pont az ígéret. Mielőtt Jézus felemeltetett volna a mennybe, még beszélt az apostolokkal, akiket kiválasztott. A Szent Szellem által útba igazította őket, és parancsokat adott nekik. Egyszerű fordításból olvasom a Lukács 24:49-et. Én pedig el fogom küldeni hozzátok a Szent Szellemét, akit atyám megígért nektek, de amíg ezt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt Jeruzsálemben. Tehát együtt, egységben. Ezek fontos kulcsszavak sok esetben. Mi volt ennek a célja? Ezt megnézzük az apostolok cselekedetei 1:8-ban, az egyszerű fordítás szerint. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, természetfeletti erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Szamáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Ezután Jézus kivezette őket Jeruzsálemből egészen Betániáig. Harmadik pont a felemeltetés. Jézus felemelte a kezét, és megáldotta a tanítványait. Közben szemük láttára felemeltetett, majd egy felhő beburkolta és eltakarta őt a tekintetük elől. Az apostolok még mindig merően néztek a távolodó Jézus után, amikor hirtelen megállt mellettük két fehér ruhás férfi, aki nem más, mint angyal, és megszólította őket. Egyszerű fordításból olvasom az Apcsel 1:11-et. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé ámulva? Ez a Jézus, akit felvitt az atya tőletek a mennybe, ugyanúgy jön majd vissza, ahogyan felmenni láttátok. Tehát, amikor felemeltetett Jézus, akkor felhő fogta körül, és amikor vissza fog Jézus jönni, akkor a felhőkön fog megállni, és oda ragad el minket, ott fogunk vele találkozni. Tehát ahogy elment ott a felhő, ahogy visszajön, megint ott a felhő. Isten az Úr Jézust felemelte magához a mennybe, és a jobbjára ültette. Ezt megnézzük az apostolok cselekedetei 2:32-33-ban. Az egyszerű fordítás szerint. Jézus az, akit Isten feltámasztott a halálból. Aztán Jézust a legmagasabb helyre emelte fel Isten, jobb keze felől maga mellé ültetve. Van ennek egy utalása az 1 Timóteus 3:16-ban, csak egy szövegrészt emelek ki, ami úgy szól, hogy felvitetett dicsőségben. Tehát az 1 Timóteus 3:16-nak a vége erről szól, hogy felvitetett dicsőségben az Úr Jézus, és az atya jobbjára lett ültetve. Az apostolok pedig elmentek, és mindenhol prédikálták az evangélium üzenetét. Az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét természetfeletti jelekkel, amelyek kísérték az öröm üzenetnek a hirdetését. és a Márk 16-ban nagy küldetés parancsa olvasható. A 19-20-as verset olvasom. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felvitették a mennybe, és üle az Istennek jobbjára, azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy az Úr velük munkálván, jelekkel, csodákkal igazolta az igét. Nagyon szép megfogalmazás. Isten minden hívőt arra hív, hogy vigyék el az örömhírnek az üzenetét a világba. Tehát minden hívőben nem csak a szolgálók vannak benne, hanem a közlegények is. Mert ez a feladatunk, ennek sok formája van, lehet szóban beszélgetni valakivel, lehet kiadványokat osztogatni, lehet interneten megosztani különböző dolgokat, mert ez a mai technika segítségével megadatott nekünk. Az igei megvallásukhoz szeretnék még kapcsolódni. Igei megvallás az, ami össze van gyűjtve az imakönyvben, vagy pedig igei megvallás az, hogyha magadnak gyűjtesz ki ilyen ige sort, és ezt rendszeresen megvallod az életed és a helyzeted felett. Az imakönyv az egy könnyebbség, mert nem kell keresgélni. Sok minden benne van. De hogyha van réma igéd, ami személyre szabott kijelentés, akkor azt nyugodtan megvallhatod magad felett. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy ha Istentől kérünk, azt egyszer kérjük, mert ha sokszor kérjük, akkor a korábbi kérések azok mind a hitetlenségen alakultak. De amikor igei megvallást teszünk, azt tehetjük nagyon sokszor. Két héttel ezelőtti tanítás, ami konzervtanítás volt, úgyhogy hallgattátok, abban egy proféciára hivatkoztam, hogy sok évvel ezelőtt mi kaptuk a feleségemmel ezt, azt mondta a proféta szó szerint, hogy Isten üzenete így hangzott a profétán keresztül, mondd ki, hogy mit tegyek, és én megteszem. Ez a meg lesz néki, amit mondott ígére épül egyébként. Úgyhogy én ezt elfelejtettem, az Úr felidézte, és most elkezdem alkalmazni. Úgy kimondom, hogy Uram, mit tegyél, megteszem a hitmegvallásomat, és utána kérem, hogy ebben támogasson. No, a hitmegvalláshoz még hozzátartozik egy nagyon gyönyörű történet. Igei megvallás, hitmegvallás ugyanazt jelenti. Kenneth Hagin egyik könyvében olvasható ez a történet. Volt egy Lillian doktornő, aki újjászületett, és létrehozott egy hit otthont azok számára, akikről az orvosok lemondtak. Ebben a otthonban, vagy nevezhetjük kórháznak is, nem gyógyszerrel kezelte a betegeket, hanem Isten igéjével. És egyszer behoztak oda egy tüdőbajos asszonyt. Utolsó stádiumban volt. Azért mondom ezt el, mert régiek ismerik, de az újak nem tudják ezt, vagy nem hallhatták. Amikor bevitték az asszonyt, a doktornő leült mellé, és több órán keresztül az igét olvasta, prédikált neki, hogy megláthassa azt, hogy Jézus mit végzett el a kereszten, és őt megváltotta a törvény átka alól, mert a betegség bizony a törvény átka. És amikor végzett, akkor azt mondta az asszonynak, hogy minden éber pillanatában vallja meg azt, hogy én megváltást nyertem a törvény átka alól, a tüdőbaj a törvény átka, ezért én szabad vagyok attól. Ilyen rövid volt a megvallás. És másnap visszajön a doktornő, nézi a beteget, azt mondja, én mondogatom, de nem értem, hogy mit mondok. Csak mondja tovább, volt az utasítás. És körülbelül a harmadik nap lehetett ez, amikor az emeletről szalad le a volt beteg, szalad le gyógyultan, és kiabálja, hogy értem már, mit mondok, értem már, mit mondok. És ahogy megértést kapott a szívében, meg is gyógyult. Na most ennek az a lényege, ahogy a múlt heti tanításban is volt, meg talán a maiban is elhangzott, hogy a hithallásból van. Ő több ezerszer elmondta a három nap alatt ezt a hitmegvallást, és amikor ugye visszahallotta a saját fülével, akkor hit ébredt a szívében. Tehát azért mondom ezt, hogy buzdítsalak benneteket, hogyha van egy tartós probléma, akkor igenis a hitmegvallásokkal, az igei megvallásokkal így tudjátok építeni a hiteteket. Hogy mondani, mondani, hallani, hallani, és utána ennek az asszonynak is megjött a kijelentése, és a gyógyulása is egyúttal. Még szeretnék a hitről egy gondolatot, kaptam két igét, a mustármag. A Máté 17.20-nak a második fele. Így hangzik. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. A hegy itt egy jelkép. A hegy a problémát jelenti, az akadályt jelenti, ami az életünkben van. Tehát, hogyha ha csak akkora hitünk lenne, mint a mustármag, már működik. Aztán van két ige, a Márk 4-ben, illetve a Lukács 13-ban, mind a kettő ugyanaz, én a Lukács 13-ból olvasom a 18-19-et. Mondta pedig Jézus, mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vevén elvet az ő kertjében, és felnövekedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. Na most a kettőt, ha összegomboljuk, hogy a Máté igében a mustármag a hitet jelenti, a Lukács igében pedig a mustármag mit csinált? Felnövekedett. Nagy fává lett. Hitünk is képes erre, hogy megerősödjön, kiteljesedjen. És akkor semmi sem lehetetlen nélkül, mondja az írás. Ebből egy örömteli kijelentés született, mégpedig az, hogy a mustármagnyi hit nagyobb, mint az ördög ereje. Mert a mustármagnyi hittel is már a hegyet el tudjuk mozdítani az utunkból. Csak működtetnünk kell. Nem tudom, hogy mennyire érthetően mondtam. Köszönöm. De bízom benne, hogy ez megfogant a szívetekből. Lássátok meg itt a két igének az összegombolását, hogy a mustármag a hit jelképe, a másik igében pedig a mustármag, azaz a hit, nagy fává tud növekedni. Tehát meg tud erősödni a hitünk. És hogyha ezt a mustármagnyi hitet működtetjük, akkor meg lesz nékünk, amit mondunk, hogy amit parancsolunk, gyógyulást parancsolunk a testekre például, bőséget a pénztárcákba, és ebből azt lehet meglátni, hogy a mustármagnyi hit az nem egy ilyen jelentéktelen dolog, hanem hatalmasabb az ördög erejénél. Amen. Legyetek áldottak!
Sokszor hitetlenkedünk mi is dolgokban, ami állapotunk, vagy ami gondunk, vagy ahogy az ördög támad, ugye mindig a miénk a legnagyobb probléma. Az emberekbe ez bele van táplálva, hogy mindig a mi problémánk a legnagyobb. És ugye nagyon sokan vannak az, hogy vagy nem mernek imádkozni, vagy azt mondják, hogy most nem jól imádkoztam az Úrhoz, vagy valamit nem jól csináltam, és azért vannak ezek a dolgok. És ugye pont itt van egy nagyon jó példa a holdkoros fiúnak a meggyógyításánál, ahol a tanítványoknak kellett volna megtenni azt a hitlépést, amit Jézus tanított nekik. És ugye ebben a történetben van ez, hogyha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, mert azt mondta nekik, ugye úgy kezdődik itt a 20-as ige, a ti hitetlenségetek miatt. Tehát nagyon sokszor kételkedünk abban, amit Isten igéje leír. Tehát nem vagyunk teljesen bizonyosok abban, hogy az igaz vagy nem igaz. Tehát ebben kell erősödnünk, és azért kell mindig Isten igéjével foglalkoznunk, minél többet meghallgatni a tanításokat, hogy megerősödjünk ebbe, és higgyünk, mert félünk attól, ha a kezünket rátesszük, egyik alkalommal sikerül, a másik alkalommal nem sikerül, amikor imádkozunk emberekért. Én is jártam már így, hogy volt, amikor sikerült, amikor a gyermekáldásért imádkoztunk, akkor egy hónap múlva jött a hír, hogy Isten megsegített, mert teherbe estem, a másik oldalon pedig, mikor imádkoztunk egy dologért, és nem úgy jött össze, ahogy imádkoztuk, akkor úgy elgondolkodott az ember, most akkor nem jól imádkoztam. Tehát bízni kell az Úrba, és minden imát meghallgat az Úr, de valami akadályos tart a megoldást. Tehát nem biztos, hogy az az ima, amit mondtunk, hanem éppen a másiknak a hite, hogy volt benn hite, vagy éppen elrontotta a szavával utána. Tehát nagyon sok oldala van annak, hogy megérjen bennünk az a hit, hogy bízzunk Istenbe teljes mértékben. Bízzunk abba, hogy ő, amit leír az igéjében, az igaz. Megkaptuk újjászületéskor a hit mértékét. Tehát a Róma 12.3-as ige mondja, hogy a hit mértékét megkaptuk Istentől. Tehát mindenkiben benn van az a mustármagnyi hit. Abban csak fejlődni lehet, hogy a hitünk nagyobb dolgokban is megérjen. Tehát nem csak egy dologban, lehet, hogy egy dologban sikerül, ha imádkozol valamiért, mert hiszel abban, hogy az megtörténik, de lehet, hogy még a másik területen nem vagy olyan hitben. Tehát Isten azt a hitmértéket tudja erősíteni benned, hogy elérjél minden célt az életedben. Mert Jézus is minden célt elért, és a tanítványok is minden célt elértek, pedig aztán kaptak hideget, meleget. Mégis mentek azon az úton, és nem tértek le róla. Tehát nekünk is menni kell, és növelni, erősíteni kell azt a hitet, azt a kis hitmértéket, azt a mustármagnyi hitet. Mert már azzal az ellenséget le tudjuk győzni. Csak legyünk benne bizonyosak, hogy az a mustármagnyi hit elegendő ahhoz, hogy az ellenséget legyőzd. Tehát nem mindegy, hogy az megvan benned, vagy éppen hiszed is azt, hogy az a mustármagnyi hit legyőzi az ellenséget. Mert az megvan benned. Csak hinned is kell. Amen. Amen. Hát köszönjük az Úrnak, hogy ilyen csodálatosan eltölthettük vele ezt a másfél óra hosszát. Úgyhogy nagyon jó az Úrnak a jelenlétében lenni és hallgatni az ő igéjét, mert ezek csodálatos dolgok. És egy következő imádsággal folytatjuk a mai alkalmat, és menjünk az Úr elé megvallásban, valljuk meg, ami itt van leírva, mert Isten igéje élő és ható, és amit le van írva, az életet fogadni, és megoldásokat fog hozni a Jézus nevében. Az Úr mindent a javukra fordít az őt szeretőknek. Uram, ha igazak kiáltanak, te meghallgatod, és minden bajukból kimented őket. Atyám, sok baja van az igaznak, de ahogy írva van, te valamennyiből kimented mindazokat, akik beléd vetik bizodalmukat. Én szent hittel hiszem ezt, és megköszönöm, hogy meg is cselekszed az életemben, ha az ellenség haragja felgerjed ellenem. Mert az ellenségeim haragja ellen te kinyújtod a kezedet, és a te jobb kezed megment engem. Mikor kiáltok, te meghallgatsz engem, bátorítasz engem, lelkemben erőt támad. Magasztallak téged teljes szívemből, szent templomot felé hajolok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a te igédet, és a te igéd tart meg engem. Uram, te vagy az én kősziklám és kőváram, és a te vagy a szabadítom nékem. Te vagy az én erősségem, te benned bízom én, pajzsom vagy nékem, és üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Te vagy az én üdvözítőm, aki megszabadít az erőszakosságtól. Uram, hozzád kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam, és meghallotta lakóhelyéről szavamat, és kiáltásom eljutott füleibe. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, és mélységes vizekből kihúzott engem. Az Úr gyámolom volt nékem, tágas helyre vitt ki engem, kiragadott, mert jó akarom nékem. Mert Te vagy az én szövét nekem, Uram, és az én sötétségemet Te világosítod meg. Mert veled harci seregen is átfutok, és az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindazoknak, akik ő benne bíznak. Istenem, Te vagy az én erős kőváram, aki vezérled az utamat, mint az igaznak útját. Lábaimat olyanná teszed, mint a szarvasé, és magas helyekre állítasz engem. Üdvösségnek pajzsát adtad nékem, és kegyelmed naggyá tett engem. Lépéseimet kiszélesítetted alattam, és bokáim meg nem tántorodnak. Mert Te erővel övesztél fel engem a harcra, lenyomtad azokat, akik ellenem támadtak. Él az Úr, és áldott az én kősziklám, magasztaltassál Istenem, üdvösségem kősziklája. Te vagy, aki megmentesz engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, és az erőszakos embertől megszabadítasz engem. Dicsérlek ezért téged, Uram, a pogányok között, és nevednek dicséretet éneklek. Nagy győzelmet adsz a királynak, irgalmasságot cselekszel a te felkenteddel, Dáviddal és az ő magvával mindörökké. Bizalommal járulok a kegyelmet királyi trónja elé, hogy amint írva van, irgalmasságot nyerjek, és kegyelmet találjak a szükség idején, segítséget kapjak, mert tudom, Uram, hogy szemeid az igazakon vannak, a te füleid pedig azoknak könyörgésein, és a te rettenetes orcád pedig a gonosz cselekvőkön. Atyám, áldom azokat, akik engem üldöznek, áldom őket, és nem átkozom őket. Így helyet adok a ma haragnak, mely tőled jön, Atyám, az igazságos bírótól. Megbocsátok azoknak, akik ellenem fordultak, és rám támadtak, mert azt mondtad, Uram, adjuk át neked a problémáinkat. Mindazt, amit az ellenség ellenem tervezett, te, Uram, azt jóra fordítod a számomra. Megvan írva, azoknak, akik Istent szeretik, mindent a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Minden megpróbáltatásban több, mint győztes vagyok általad, Jézusom, akit engem szeretsz. Teljes biztonsággal tudom, és kijelentem, hogy semmiben meg nem szégyenülök, mert minden helyzetet, amit az ellenség a vesztemre tervezett, Isten a javamra fordítja azt, és előhozza mindebből az én igazságomat, amely tőled van, Jézusom. A te győzelmed jön elő, mert megragyogtatod rajtam a te orcádnak fényét, és felragyogtatod rajtam a fenséges dicsőségét. A te szerelmed tüze ég a szívemben, és tudom, hogy semmi nem szakaszthat el engem a te szerelmedtől, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. Teljességgel meg vagyok győződve, a Szent Szellem bizonyságtétele és vigasztalása által, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el engem, drága Istenem, a te örök szerelmettől, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. Bennem Krisztus értelme van, ezért csak olyan gondolataim, érzéseim és céljaim vannak, amelyek az ő szíve szerint valók. A szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. Hit van a szívemben, és nem kételkedem. Kitartok, és ragaszkodom a hitem megvallásához, mert Jézus a hitem szerzője, fejedelme és bevégzője. Nagyobb ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Az ige birodalmában maradok, mely a felségesnek rejteke, így a gonosz nem illethet engem. Az ige világosságában járok. Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot. Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekem. Felöltöm a hit pajzsát, és az ellenség minden tüzes nyilát kioltom. Kiszabadultam e jelen való gonosz világból, Isten engem Jézussal együtt feltámasztott, és együtt ültetett a hatalom helyére, a mennyei trónra. Krisztusnak igéje lakozik bennem gazdagon, minden bölcsességben. Isten velem van, az én oldalamon áll. Meghallom a jó pásztor hangját, és az idegen hangját nem követem. Minden dolgomat az Úr Jézusra bízom, mindenben az Úrra hagyatkozom, így az én gondolataim, az útjaim, az ő akarata szerint valók, terveim megvalósulnak, és útjaim sikeresek lesznek. Én Isten alkotása vagyok, újra teremtetvén Krisztus Jézusban. Isten az, aki munkája bennem, mint az akarás, mint a cselekvést az ő jó kedvéből. Mennyei Atyám, aki elkezdte bennem a munkálást, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig, Isten igéje igaz, és beteljesedik az életemben. Amen. Halleluja. Köszönjük az Úrnak. Ezt minden nap valljátok meg, és az egész imakönyvből csodálatos megvallások vannak, és ezt jó megvallani ezeket a Jézus nevében. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Legyél az én Uram,
legyél az én Uram,
legyél az én megváltom,
legyél az én megváltom,
legyél az én gyógyítom.
Jézus,
Úrrá teszlek az életem felett,
te vagy az én Uram,
te vagy az én megváltom,
te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő drága szent vére
minden bűnömet eltörölte,
és megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság,
mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13,
hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be.
Drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled
a szent szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a szent szellemmel.
Keresztelj meg a szent szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Teljes lett a szívem.
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.